prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében Török Lajost, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét kérdezem arról, hogy a romló magyar gazdasági környezetben mit ajánl a befektetőknek, hogy legalább ne veszítsék el befektetésük reál értékét. Miközben az optimális megoldás persze az lenne, ha sikerülne gyarapítani az összegeket. A műsor második részében Bukta Gáborral, a Concord Értékpapír ZRT részvényelemzőjével beszélgetek, abból az alkalomból, hogy a héten megkezdődött az amerikai gyorsjelentési szezon. Akkor kezdjük a műsort, üdvözlöm a telefonvonalban Török Lajost, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét, szervusz Lajos!
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
Bár a tőzsdei lejtmenet nem csak a BUX-ot jellemzi, és a vágtató infláció sem magyar specifikus, mégis a kérdés adott, mit tehet egy magyar befektető ebben a helyzetben, hogy ne bukjon nagyot?
Nyilván, ha röviden is egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor két dolgot tehet. Ha nem szeretne foglalkozni vele és diverzifikálni, akkor mindenképpen a magyar állampapírok felé érdemes tekingetni, akár ugye prémium magyar állampapír, mely garantáltan infláció feletti hozammal rendelkezik, akár egyes piaci papírok is érdekesek lehetnek. Ezt azért inkább a legkevésbé kockázattűrő befektetőknek ajánljuk. Ha valaki egy kicsit jobban szeretne elmélyülni benne, és jobban szeretne diversifikálni, és nagyobb hozamot is szeretne, akkor mindenképpen egy diversifikált portfóliót. Itt érdemes lesz átbeszélni, szerintem a négy legnagyobb magyar papírt, hogy ezeknél mit látunk, érdemes ezekkel foglalkozni. Illetve természetesen, amit majd a másik felében Bukta Gábor kvázi kollégám fogja mesélni, hogy a nemzetközi szinten is azért vannak lehetőségek.
Igen, de hát azért vannak, akik az állampapír mellett úgy gondolják, hogy érdemes kockáztatni, spekulálni, ugye ezt a spekuláció szót jól értelemben használom. Mit gondolsz, hát akkor nézzük először talán a részvénypiacot. Ugye azért a magyar részvényindex, a BUX talán még az európai átlagnál is erőteljesebben esett. A kérdés az, hogy ez már az alja, vagy pedig eshet-e tovább a BUX a következő fél évben?
Én enyhén pesszimista vagyok a BUX indexsel kapcsolatban. Ugye hozzá kell tenni azt, hogy a magyar gazdaság eléggé kiszámíthatatlan jeleket mutat az utóbbi időben, és ez mindenképpen növeli a kockázatokat. Elég csak arra gondolni, hogy milyen extra adókat vetettek ki a magyar részvényekre, vagy éppen hogyan tették közel 300 ezer ember életét lehetetlenni egyik napról a másikra, úgyhogy szeptember 1-jel kell kitalálniuk a katásoknak, hogy mégis milyen adózási formát fognak választani nagy részüknek, vagy éppen azokra a családokra gondolni, akiknek ugye a rezsicsökkentésből kiesve akár több 100 000 forinttal nőhet a havi rezsiszámlájuk, és erre augusztus 1-jel még nem tudják most, hogy mennyit kell majd augusztus 1-től fizetniük. Tehát én a magyar gazdaságnak a legnagyobb problémájának most ezt látom, illetve hát pont ma reggel miniszterelnök úr mondta el azt, hogy örüljön, akinek van még állása, és foggal körömmel kapaszkodjon bele. Óriási recesszióra készülnék ezek alapján, a szavak alapján. Nem biztos, hogy a magyar tőzsdébe fektetnék, ha ilyen típusú kormányzati nyilatkozatok érkeznek.
Hogyan értékeled egyébként pillanatnyilag a magyar makrogazdaságot? Úgy gondolod, hogy ebbe az évben még azért lehet némi növekedés, vagy már ez is a múlté, hiszen hogyha ilyen magas az infláció, ugye ezek a terhek, amiket említettél, ezek most már ugye napirendre kerültek, akkor az emberek mi az, amit tudnak csinálni? Elkezdenek spórolni? Van-e? És ilyenkor, amikor spórolnak, ugye hát akkor valószínűleg kevesebbet költenek, és ha kevesebbet költenek, akkor nyilvánvaló a gazdaság egészesen tud nagyon növekedésbe fordulni, vagy növekedni.
Én őszintén szóval a múlt hét végéig optimista voltam, és ez ezen a héten teljesen megfordult. Gyakorlatilag arra kell gondolni, hogyha helyesek a kormányzati számok, akkor kb. 1,4, kb. 1 millió családnak kell majd fizetnie évi több mint 500, tehát most a második évre több mint 500 milliárd forintnyi megszorítást, a jövőre pedig akár 1000 milliárd fölötti megszorítást, ez 1 millió családra csapódik le. Ezeknek a családoknak a gazdasági helyzete teljes mértékig meginog. Lesznek olyan családok, ahol választhatnak, hogy fűtenek télen vagy esznek. Tényleg ilyen szintű extrém esetek is jöhetnek. Ismét sikerült ugye baltával nekiesni, tehát például valaki modern elektromos fűtést választott, az most csak részben részesül a rezsicsökkentésből, csökkentésből, míg más, például aki tápfővelemi, ez egyik legkörnyezetszennyezőbb és az egyik leghatékonytalanabb fűtési mód, ők teljes mértékig akár mekkora fogyasztásuk belesnek a rezsicsökkentésbe. Tehát tipikusan megint megtörtént egy olyan, hogy nem lett teljesen átgondolva. Ráadásul Európában olyat még máshol nem csináltak, hogy mondjuk egyik napra a másikra akár többszörösére, tehát 7-8-szorosára is emelkedett valakinek a rezsiköltsége, és hogy miniszterelnök úr fogalmazott reggel, nyilván 6000 euróból könnyebb kifizetni az 1000 eurós rezsit, a magyar átlagbér közel, nincs közel sem 1000 euró nettóban, és hát tegyük hozzá azt is, hogy az euró folyamatos erősödéssel forinttal szemben, az pedig tovább értékelni a magyar béreket, amivel még nehezebb helyzetbe hozzák a családokat. Tehát az infláció dübörög, ráadásul, tehát gyakorlatilag egy olyan helyzetbe szolgáltatják ki a családoknak az egynegyedét, amikor inkább védeni kéne őket.
És akkor még nem beszéltünk a magas inflációról, ugye, ami hát azért pontosan az embereknek nem csak a folyamatos jövedelmét, hanem a megtakarításait is megtizedeli.
Biztos mindenképpen, tehát alapból egy, ha a élelmiszerek esetéről beszélünk, akkor 20% fölötti már most az infláció, itt akár még további növekedés lehet. Nyilván részben ez nagyon érinti az alsó társadalmi rétegeket, amik így is ki voltak feszítve, de a középosztálynak pedig a megtakarítási rátája, jobb esetben csak a megtakarítási rátája tűnik el, és nem kerül is mély a szegénységbe akár. Gyakorlatilag az a 12 évnyi pozitívum, ami az országban történt gazdasági felzárkózás terén, gyakorlatilag egy fél év alatt lesz eladírozva. Tehát ha így folytatjuk tovább, akkor készülhetünk arra, hogy a gazdasági döntések hatására olyan mértékű életszínvonal csökkenés lesz Magyarországon, amelyet jó régóta nem láttunk.
Na most akkor térjünk vissza a beszélgetésünk elejére, valóban a menekülési útvonalakra. Te úgy látod, hogy a részvénypiaci befektetések azok lehet, hogy nem fognak sokat hozni, bár azért olyan mélyben van az OTP, sokan azt gondolják, hogy ennél mélyebben már nem lehet, és ugye ez a 8000 forintos részvényár, ez már akár az alja is lehet. Tehát úgy látod, hogy a részvényeket alul kell súlyozni. Mi az, amit felül kellene súlyozni?
Hát összességében magyar részvényeket mindenképpen, én mindenképpen devizás megtakarításban gondolkoznék emellett, tehát arról mennyire mondom, az adás másik fejében lesz szó. Ha az OTP-ről konkrétan van szó, akkor persze látjuk, hogy egy óriási csökkenés történt a csúcsokhoz képest, 19.000 forint fölött is volt. Azért látni kell azt, hogy nagyon átsúlyozódott az, hogy ki az, aki OTP-vel kereskedik a korábbi és tart a korábbihoz képest, ugye régebben nagy nyugati intézmények is jelentős mértékben onnan volt egy tőkekérmes, és most nagyjából a lakosság az, ami rászállt az OTP-re. Ez egy nagyon kockázatos pálya, függetlenül attól, hogy az OTP-nek milyen fundamentumai vannak, de tudjuk azt, hogy az orosz és ukrán kitettség nagyon nagy kockázat az OTP-nél, és ha Magyarországon is tényleg elindul ez a fajta gazdasági visszaesés, amit a ma reggeli szavakból ki lehet venni, akkor nem vagyok benne biztos, hogy egy bank a legszerencsésebb befektetés, tehát én az OTP-t elég nagy kockázatnak látom. A magyar papírok közül a MOL-nál, és akkor nem emeltem, bocsánat, a különadóról is érdemes egy pár szót venni, illetve a kamatstopról és a moratóriumról, tehát mind gyakorlatilag a banknak a profitabilitását Magyarországon jelentősen csökkenti. Ha beszélünk akár most a MOL-ra térjünk át, akkor ugye azt látjuk, hogy jelentős a plusz nyeressége a cégnek, nem is esett akkor át vissza, és óriási plusz nyeressége van ugye a Brent és Urál közötti különbözetből, hogy jóval olcsóbb az Urál olaj, mint a Brent olaj, amit ők finomítanak. Ameddig érkezik az Urál olaj, ez fenn is maradhat. Azonban a 480 forintban maximalizált lakossági benzinnak a továbbra is nagyon nagy kérdés, hogy meddig lesz fenntartható, és mi fog történni esetleg ezeknek a esetleges kivezetésénél. Tehát itt is látok egy nagy kockázatot. A Magyar Telekomnál meg továbbra is ezt a lecsúszást látjuk folyamatosan, itt pedig az a legnagyobb probléma, hogy volt egy különadó, ez a kisebbik probléma talán, de az is nyilván jelentős. A másik pedig az, hogy a többségi tulajdonos kiszolgálása sokkal fontosabb a cég, illetve a menedzsment számára, mint a magyar kisbefektetők. Ugye tudjuk, hogy a Deutsche Telekom jelentős többségben lévő és irányító tulajdonos a cég életében. Ezt látjuk például a nyomott osztalék esetében is. És akkor a nagy papírok közül maradt a Richter, itt vagyok talán a legoptimistább. Itt tudjuk, hogy van egy óriási dollárbevétel a Reidar gyógyszer értékesítése miatt. Itt, ami a legnagyobb kérdés igazából, hogy esetleg ez előbb-utóbb beleesik egy különadóba. Ki lehetne találni egy olyat, hogy a Vrájlát igazából már nem is Magyarországon gyártják. A Richter szigorúan ugye csak a royalty, tehát a külföldre érkező bevételeket számolja ebből. Most tényleg nem akarok tippeket adni a kormányzatnak, de hát akár erre is rá lehetne szállni egy különadó formájában, és akkor sajnos az eddig jól tartja, hiába tartott eddig jól magát a Richter, ez akár egy jelentősebb csökkenés is hozhatna az árfolyamban, de összességében mindig a Richterrel vagyok a legoptimistább.
Említetted egyébként az állampapírt, nyilván itt az infláció követő állampapírra gondoltál, egy prémium magyar állampapírra. Ha valaki ilyet akar most venni, akkor többé-kevésbé a pénzének az értékét képes tartani? Tehát, hogyha vesz egy, mit tudom, 2020, nem tudom, 25-öst, 26-öst, 28-as állampapírt, akkor számítva arra, hogy azért az infláció vissza fog menni, akár jól is jöhet ki ebből?
Ugye ez úgy néz ki, minden évben újra számolják az inflációt, és ehhez képest egy felárral kereskedik a papír, tehát ilyen szempontból védve van. Itt is azért kiemelném az eurós prémium magyar állampapírt, az is érdekes lehet egyes szereplők számára. De hogyha a piaci hozamokat nézzük, ugye tehát a piaci állampapírokat, és mondjuk valaki egy TBS számlára szeretne venni, ott is már a 10%-ot közelíti egyes lejáratokon. Talán az elkövetkező 5 évben, nyilván ezért ilyenkor nehéz jóslásokba bocsátkozni, de talán az elkövetkező 5 évben az átlagos infláció nem lesz 10% fölött, és akkor ezek is érdekesek lehetnek. Ezt viszont érdemes meg TBS számára vásárolni, hiszen ugye ez adóköteles lenne egyébként.
Hazai befektetési alapok közül korábban ugye azok jártak nagyon jól, vagy azok nyertek nagyot, akiknek nyersanyag alapjaik voltak, de például az abszolút alappal rendelkezők, vagy pedig a részvény alappal rendelkezők már kevésbé. Sőt, ahogy megnéztem az elmúlt, a legfrissebb kimutatásokat, akkor azt látom, hogy a legnagyobb alapok azért veszteségbe fordultak. Hadd említsem itt a Citadellát, ugye, amelyik mindig egy ilyen sztár alap volt. Tehát elképzelhető, hogy a befektetési alapokban is ugyanolyan nagy a bizonytalanság, mint a részvényeknél, vagy a részvényalapoknál?
Természetesen most nem akarom nyilván a konkurencia termékeit sehogyan se illetni. Azt én megjegyezném, igen, hogy itt voltak jelentős visszaesések. Az abszolút hozamú alapok emetleg ebben az időszakban tudnának a legjobban teljesíteni. Azért itt is látunk egy jelentős alulteljesítést, ehhez képest számos alap veszteséget ért el az első fél évben, amit még ugye a nyersanyag alapokat említette, de nagyon nagy kérdés, hogy ezekről az óriási magas szintekről most vagyunk, van-e még följebb, és ha igen, akkor mi lesz annak a gazdasági ára, tehát gyakorlatilag ennél magasabb lenne akár csak a nyersanyag, de akár csak az energiahordozók, akár más nyersanyagok ára, az lehet, hogy már olyan gazdasági visszaesést vonna magával, hogy már emiatt nem tud följebb menni ezeknek az ára, nem lenne, aki megvegye. Tehát ilyen szempontból én kockázatosnak tartom őket most már a másik félre ezeken a beszálló pontokon. Persze lehet, hogy nem lesz igazam, és akkor még nagyobb gazdasági problémákkal nézünk szembe. A részvényalapokról ugye beszéltünk egy picit, hogy nagyon óvatos lennék még mindig, ugye gyakorlatilag azért a világ nagy jegybankja és a magyar jegybank is egy szigorító politikát kezd el folytatni, az pedig klasszikusan nem szokott jót tenni a részvényalapoknak, és a kötvényalapoknak sem egyébként, tehát most tényleg ilyen szempontból nehéz jó tanácsot adni. Nyilván a kérdés az, hogy az ember mondjuk forintba szeretné megőrizni a vásárlóerő értékét a pénzének, vagy ugye akár tényleg euróba vagy dollárba is gondolkozik. Itt is mindenképpen most nagyon nagy megfontoltságot igényel egy jó befektetés kiválasztása.
Igen, az előbb említetted, hogy eurókötvény mondjuk, ha ezen az árfolyamon, ilyen 400 forintos árfolyamon átváltom a pénzem euróra, és eurókötvényt veszek az államkincstárba, akkor milyen hozamot lehet elérni?
Hát nyilván az, hogy az euró milyen hozamot fog valaki elérni, az ugye attól függ, hogy mennyi a... hogy fog alakulni az euróforint árfolyam, mert egyébként itt is pessimista vagyok. Én úgy gondolom, hogy most ugye a rezsicsökkentés felfüggesztése miatt ugye külföldről jól néznek ránk, csak nem veszik figyelembe, hogy ez itt azért jelentős problémákat okozhat, akár politikai egyébként, akár gazdasági szinten. Tehát szerintem ez egy korai jel, ez az öröm még igazából a nyugat részéről, akik ezzel kereskednek az euróforinttal. Hogyha azt nézzük, hogy prémium magyar állampapírnak a kamata most 2,85%, ugye ez is az eurozóna inflációja plusz 25 bázispont kamat prémiumot fizet, tehát idézőjelben ez ugye a következő években várhatóan emelkedni fog, hiszen az idei éves eurozónás infláció is várhatóan jóval 8% fölött fog alakulni, tehát ez jövőre még magasabb kamatot fog fizetni, és persze akkor az euróforint lesz a nagy kérdés, hogy hol lesz persze 6 év múlva, hogyha forintba számolja valaki, ezt még nyilván 6 évvel előre nagyon nehéz megmondani. Én úgy gondolom, hogy rövid távon egy dolog okozhatna még nagyobb felendülést, hogyha sikerülne az Európai Unióval megegyezni. Erre ma is sajnos számos utalás érkezett, hogy ez egyre messzebb van. Megindultak a bírósági eljárások Magyarország ellen, illetve azt is látjuk, hogy tegnap előtt bejelentett energiavészhelyzet is negatívan megatérés alá érhet, és az Európai Uniós joggal ellentétes az, hogy Magyarország lezárja az energetikai határait, hogy fogalmazhatok így. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból mindenképpen vannak még kockázatok, és emiatt azért elég nehéz lehet Magyarországnak a sorsa a következő időben.
Tehát ezek szerint a pozitív forgatókönyv csak akkor lehetséges, hogyha már ebben az évben megállapodik a magyar kormány az Európai Unióval. Ez hát jelenthet egy pozitív forgatókönyvet, illetve fordulatot.
Igen, de ha az RFF alapról, tehát a helyreállítási alapról beszélünk, ott meg is kell állapodni az évben, tehát ha az évben nem állapodunk meg, akkor az a pénz elúszott. Innentől kezdve egyértelmű, hogy idén kell megállapodni, és minél előbb lenne szerencsés. Mondom, én sajnosnak nem nagyon látom, még elejét inkább a lakosságtól próbálják beszedni a hiányt, amit az EU-s pénzek kiesése okoz.
Van azonban egy másik befektetési lehetőség, eszköz is, ugye ez a vállalati kötvények. Ez Magyarországon valahogy nem igazán volt sosem népszerű. Az az érzésem, hogy nem most jön az az időszak, amikor most a vállalatok olyan kötvényeket bocsájtanak ki, amit akár az intézmények, akár a lakosság meg fog venni. Ez csak Magyarországon van így, vagy egész Európában a vállalati kötvényeknek nem nagyon virrat fel a napjuk?
Ugye a vállalati kötvényekről beszélünk, hogy a Magyar Nemzeti Banknak volt egy programja, de igazából ez is inkább az intézményeknek szólt, ugye, hogy a különböző bankok, bocsánat, nem bankok, különböző cégek tudtak ugye a vállalati kötvényt kiadni, és ezt nagy részt a bankok, illetve egy bank le is jegyezte. Én, hogyha nyilván azt hozzáketem, hogy a vállalati kötvények általában nem például a kis befektetők számára érdekesek, de a nagyobb befektetőknél érdekes lehet, hogy ezek általában 100 ezer vagy 200 ezer dollár vagy euróban denomináltak, és utána bonthatóak 1000 dollárosával vagy 1000 eurósával. Itt például érdekes lehet, egyébként nemrég jött ki az OTP egy 3 éves kötvényen, amely 5,5%-os hozammal kereskedik euróban. Még gondolom, hogyha valaki esetleg van egy nagyobb befektetéssel rendelkezik, és euróba szeretné, akkor ezen például elgondolkozhat ezen a hozamszinten. Nyilván mondtam, hogy az OTP-vel kapcsolatban alapvetően nem vagyok optimista, de közel nincsen csőd helyzet, tehát ettől egyáltalán azért nem tartok, hogy bármiféle ilyen problémába futna bele.
Tehát magyarul a kamatot biztos fogja fizetni.
Igen, és a tőkét is fogja visszafizetni a végén, tehát ilyen szempontból én ezt egy érdekes befektetésnek tartom, mondjuk ha magyar eszközről van szó, és vállalati kötvényben gondolkozik valami, mondom, ennek ezért az a 70-100 ezer euró a minimum befektetés egy ilyen típusú eszköznél. De vannak olyan kötvények még, amik érdekesek lehetnek, nyilván mindenkinek kockázat és a hozam elvárások körül forog. Egy kockázat van egyébként, ha valaki nem szeretné lejáratig tartani ezeket, akkor ugye az emelkedő kamat környezetben tipikusan csökkennek a kötvényárak.
Hát ahogy itt a beszélgetés vége felé járunk, úgy érzékelem, hogy nem vagy igazán optimista azzal kapcsolatban, hogy a menekülési útvonalak a magyar befektetők számára nagyon nyitottak lennének.
Hát nyilván ugye egy aktív kezeléssel el lehet gondolkozni akár bizonyos papírok sortolásával is, tehát az esésre fogadással, akár indexek esetében is, akár ugye különböző kiválasztott részvények esetén. Ugye elég csak arra gondolni, hogy nagyon sok zombi vállalat alakult ki, amelyek az olcsó finanszírozás mellett óriási hiteleket vettek föl. Ez most nem Magyarország, inkább az egyes államok, egy picit azért külföldre is beszéljek. Ott például egy-egy papírnak a sortolása az érdekes lehet, mondom, hozzá kell tenni, ezt nagyon aktívan kell kezelni, és nagyon oda kell rá figyelni, hiszen tudjuk, hogy egy sort esetén ugye bármekkora veszteséget tudunk elérni, nem csak a befektetett mennyiséget, tehát nagyon megfontoltan kell eljárni ilyen esetben.
Köszönöm szépen az interjút Török Lajosnak, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjének, és további kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen, és kellemes hétvégét a hallgatóknak.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.